plébánaságából készült, 1924-ben Szokolai Antal plébános idején. Öntötte Walser Ferenc, Budapest.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden. Jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok, több mint 520 esetben kellett segítséget nyújtaniuk a tűzoltóknak.
Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök.
Horváth P. András jogászt választotta a közmédia átmeneti vezetőjének az Országgyűlés Művelődési Bizottsága.
Napközben a keleti országrészben lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 26-31 fok között alakul.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Viharos idővel érkezett a lehűlés tegnap este. Az erős szél és a hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék országszerte sok munkát adott a katasztrófa védelemnek. Részletek Kovács Mártontól.
Több mint 41 épület rongálódott meg, 1200-nál is több háztartásban pedig áramszünet volt, miután a szél fákat csavart ki, tetőszerkezeteket bontott meg, vezetékeket szakított el a szerdán érkezett viharban. Egy nap alatt több mint 520 esethez riasztották a tűzoltókat, mondta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Mokics Dániel hozzátette, a legtöbbször kidőlt fákhoz és pincék szivattyúzásához kérték a szakemberek segítségét, elsősorban Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala vármegyében.
Győr-Moson-Sopron vármegyei Rábacsanakon például családi házba villám csapott, a ház az kigyulladt, 6 embernek rokonokhoz kellett költözni. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Kispaládon 2 családi ház tűzfala is megdőlt a viharos széltől, emiatt mindkét ház lakhatatlanná vált, a két háznak összesen 13 lakója önkormányzati ingatlanba, illetve rokonokhoz költözött. Volt, ahol villámárvíz miatt 4 személyi utat kellett lezárni, Vas vármegyében Győrvár és Hegyhát-Szentpéter között például 3 órára le kellett egy utat zárni.
Kidőlt fák, leszakadt vezetékek, megrongálódott épületek adtak munkát Zala vármegyében, ahol szerda estig csaknem 60 helyszínre riasztották a tűzoltókat, mondta el a közmédiának Kosi Zsolt, a Zala vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője.
Nem volt gyakorlatilag olyan helyszín, például a 7-es főúton, ahol a nagykanizsai, a gelsei, a szőkedencsi, illetve a bázakeretjei tűzoltók ne távolítottak volna el egy kidőlt fát. Zalaegerszegen a Dózsa-György utcában egy lakást is megrongált egy kidőlt fa, annak az ablakát, itt a tűzoltók segítettek, a városi tűzoltók, a Virág-Benedek utcában is egy kidőlt fa dőlt vezetékekre, leszakította azokat, itt a tűzoltók lezárták ezt az útszakaszt.
Hasonló károkat okozott a vihar Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is, ahova este 6 órára ért el a vihar. Jégeső és hatalmas szél csapott le a városra, mondta a közmédia helyi tudósítója Brussel Dóra.
A mellettem lévő háznál például 2 fenyő is ráborult a családi háznak a tetejére, de volt olyan szomszéd, aki arról mesélt, hogy a garázsát emelte fel a szél, vagy éppen a villanyvezetékre borult rá a fa.
A vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője azt mondta, 60 viharkárral kapcsolatos bejelentést kaptak. Az egyik településen 2 ház tűzfala rongálódott meg, máshol a konyha ázott be, 4 háznak pedig a tetejét bontotta meg az erős szél, közölte Rutkai Dér Vivien.
A tűzoltók nagyon sokáig szakadó esőben végezték a műszaki mentést. Voltak olyan ingatlanok, ahol reggeli órákban vették észre a károkat a lakosok, így érkezett még bejelentést csütörtök reggel is az igazgatósághoz. Több mint 5 helyszínen végeztek még műszaki mentést a térségbeli tűzoltók.
Az előrejelzések szerint pénteken az eddiginél gyengébb hidegfront érkezik, elszortan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, hétvégén pedig napos, gomoly felhős, nyugodt idő várható. A biztosító társaságok szerint érdemes ellenőrizni a tetők, az ereszcsatornák és a kültéri rögzítések állapotát, és gondoskodni a pincék és mélyebben fekvő helyiségek megfelelő vízelvezetéséről. Egy nagyobb vihar előtt már azzal is sokat tehetünk, ha a szabadban hagyott tárgyakat biztonságos helyre visszük, vagy áramtalanítjuk az elektronikai eszközöket. Fontos a vízelvezető árkok kitisztítása is, hiszen ha egy-egy nagyobb esőzésnél nem tudja gyorsan elvezetni a vizet, az könnyen túlfolyáshoz és az épület károsodásához vezethet.
4 óra alatt sikerült megfékezni a lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parknál, ahol 100 hektáros terület lángolt este. Tiszafüred és Kócsúj falu között gyulladt ki a rét, a legelő és a nádas.
A kezdetben 30-40 hektáros tűz hamar terjedt, és egy ingatlant és egy szarvasmarha tartó telepet is veszélyeztetett, ahol nyári szálláson vannak az állatok. Így a kiérkező tűzoltók először az állatokat helyezték biztonságba, és utána kezdték meg az oltást. A nagy terv kiterjedésű terület oltására 12 településről érkeztek tűzoltók, hivatásos önkormányzati és önkéntes állomány, mondta Németh Ádám, a Jászlágykun-Szolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
Ilyenkor meg kell állapítani azt, hogy valamilyen épített környezetet, épületet, egyéb dolgot veszélyeztete a tűz. Jelen esetben igen, itt volt a közelben, van a közelben egy állattartó telep, több tucat szarvasmarhával. Ezeket a tűz veszélyeztette, mint ahogy egy nyári lakot is. A tűzoltóknak ilyenkor az elsődleges feladata az, hogy az épített környezetet, és adott esetben, ha életveszély van, az embereket megmentse, és ha ez megtörtént, utána lehet a tűz terjedését megakadályozni, körbefogni, vagy ahogy tűzoltók szokták mondani, körülhatárolni, és akkor utána lehet végérvényesen eloltani a tüzet.
Egy hét telt el a pusztító venezuelai kettős földrengés óta, és bár egyre kisebb az esély, még mindig találtak túlélőket a romok alatt. Egy biztonsági őr 9 méteres mélységben rekedt, napok óta próbálják kiszabadítani, vizet már el tudtak juttatni hozzá. A túlélők is nehéz helyzetben vannak, hiszen a többség elvesztette otthonát és munkáját is. A világélelmezési program 15 milliárd forintnyi összeget igényelt az ENSZ-től, amiből 3 hónapig tudnánk biztosítani mintegy 500 000 ember ellátását. Részletek Montán Eriktől.
Éjszakában nyúlóan dolgoznak a mentőcsapatok Venezuelában. Egy hét telt el a pusztító kettős földrengés óta, ezért most már az idővel is versenyt futnak a kereső osztagok. Minden eltelt órával egyre kisebb az esélye annak, hogy élve sikerül valakit kihozni az összedőlt épületek romjai alól. Szerdán sikerült közel kerülni egy a romok alatt rekedt emberhez a földrengés által legsúlyosabban érintett Lagvajrában. Egy összedőlt pláza biztonsági őre csak nem egy hete várakozik az épület alaksorában. A 44 éves férfi biztonságba helyezésén a kosztarikai mentőcsapat napok óta dolgozik. Ahogy teltek a napok, egy idő után már hozzá tudtunk férni, és tudtunk vizet adni neki. Csak nem 3 nap telt el azóta, hogy először kapott tőlünk folyadékot. Tegnap este 10 óra körül pedig már meg is tudtuk érinteni a pincében ragadt férfit, magyarázta a kosztarikai mentőcsapat vezetője. A tervek szerint a következő 24 órában olyannyira kiszédesítenek egy járatot, hogy átférjen rajta a lent rakett biztonsági őr is. A mentőcsapatnak azonban nagyon óvatosan kell eljárnia, mert 9 méteres mélységből kell kiemelniük a férfit. A legapróbb hiba is könnyen az életébe kerülhet. Az ország ügyvivő elnöke Delcy Rodriguez is meglátogatta a nemzetközi mentőcsapatokat. A politikus köszönetet mondott a francia és perui alakulatoknak a segítségükért. A caracasi kormány szerint 30 országból több mint 3600 mentő érkezett, és több mint 1000 tonnányi segélyszállítmányt kapott Venezuela. Több tízezer embert azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván, jelentős részük a romok alatt van. A kétségbe esett hozzátartozók nem hajlandók feladni, sokan kézzel vagy ásókkal próbálják eltávolítani a mérhetetlen mennyiségű törmeléket. Borzalmasan érzem magam. A 19 éves unoka húgom odalent van. Tudjuk, hogy itt volt, mert éppen telefonált a földrengés idején, de azóta nem hallottunk felőle. Tudjuk, hogy az épületnek annak a részén van, ahol a legsúlyosabbak a károk. Nehéz hozzáférni ahhoz a részhez, de harcolnunk kell, mert meg kell találnunk. Magyarázta egy férfi. A túlélők szerint a bűntudat és a tehetetlenség kezelése a legnehezebb. Otthonukat és munkahelyüket elvesztve nem tudnak más tenni, mint várni, hogy kiderüljön, mi történt szeretteikkel. Habár már is sokat tettünk, mégis úgy érzem, hogy még lenne mit csinálni. Olyan sok mindent kellene elintézni, és a következő időszak még jó pár napig fog tartani. Most itt vagyunk, és arra kérem a közösségünket, hogy maradjunk együtt, mert meg kell mentenünk az embereket, mondta egy nő. Az otthon és munkanélkül maradt tömegek ellátását egyelőre a külföldről érkező adományok segítségével oldják meg. Hosszú távon azonban kiszámíthatóbb megoldásra lesz szükség. A világélelmezési program ezért 15 milliárd forintnyi összeget igényelt az ENSZ-től. Terveik szerint ebből 3 hónapig tudnák biztosítani 500 000 ember ellátását.
Dohában tárgyalt közvetítőkön keresztül az Egyesült Államok és Irán tegnap az egyeztetésen mindkét fél szerint sikerült haladást elérni.
A tárgyalásokon az iráni külügyminisztérium felszólította Washingtont, hogy fékezze meg Izraelt. Teherán erőteljes válaszcsapást helyezett kilátásba arra az esetre, ha a zsidó állam mégis támadást indítana. J.D. Vance amerikai alelnök szerint a tárgyalások jól haladnak, és szerinte az iráni nukleáris fegyverek kérdése is rövidesen szóba kerül. Az alelnök optimizmusával Donald Trump elnök is egyetértett.
Irán nukleáris leszerelése nagyon jól halad. Jól sikerültek a találkozók, meglátjuk, hogyan tovább. Kemény csapásokat mértünk rájuk 3 egymást követő éjszaka, mint azt annak is tudják, de nagyon jól kijövünk velük.
Ukrajnában az eddigi hírek szerint 17-en meghaltak, több mint 80-an pedig megsérültek, amikor hajnalban újabb orosz támadások értek több nagyvárost. A kiemelt célpont Kijev lehetett, az ukrán főváros összes kerületéből károkat jelentettek. Volodymyr Zelenszkij elnök tegnap arra figyelmeztetett, hogy Moszkva súlyos támadásra készül. Az orosz védelmi minisztérium szerint a csapásokkal az utóbbi hetek ukrán terrortámadásaira adtak jogos választ. Pékbulcsú összefoglalója.
Az ukrán főváros elleni első orosz támadásokat még szerda késő este jelentették. Ekkor még csak drónok érkeztek, éjfél után viszont már rakéták becsapódásáról is készültek felvételek. A légvédelem szerint Oroszország csak nem 500 drónnal és több mint 70 rakétával támadott több ukrán megyeszékhelyet. A kiemelt célpont pedig Kijev lehetett. Az ukrán elnök már órákkal korábban figyelmeztette a lakosságot a közelgő orosz csapásokra. Sajnos úgy értesültünk, hogy Oroszország újabb súlyos támadásra készül. Ahogy lehet, hazatérek, az embereket pedig arra kérem, vigyázzanak magukra. Ukrajnában nagyon fontos, hogy mindenki figyeljen a légiriadókra és használja az óvóhelyeket, üzente Írországból Volodymyr Zelenszkij. Aki tehette, a metróban keresett menedéket. A felszínen közben megállás nélkül dolgozott a katasztrófa védelem. Vitali Klitschko polgármester szerint a város minden kerületét támadás érte, a sérültek száma pedig már délelőtt a 100-at közelítette. Többségüket kórházba kellett szállítani, és sokan nem élték túl az éjszakát. A beszámolók szerint egyes lakóépületek teljesen, amíg mások részben megsemmisültek, de múzeumokat és egyetemeket is találat ért. Sok ember a romok alatt rekedhetett, ezért az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog. Rettenetes volt. Otthon voltunk, amikor jött a hír, hogy ballisztikus rakéták tartanak Kijev felé. Elindultunk az óvóhelyre, de még csak a folyosóra jutottunk ki, amikor már jött is 2 egymást követő robbanás. A bejárati ajtónk kiszakadt a lökés hullámtól, idézte fel egy férfi. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a közösségi oldalán reagált az Ukrajnát ért legújabb csapások hírére. Kaja Kallas azt írta, az elítélő szavak önmagában kevesek a támadások megállításához, ezért újabb orosz hadipari cégek elleni szankciók bevezetésére tesz javaslatot. Az orosz védelmi minisztérium megtorló intézkedéseknek nevezte a történteket. Csütörtöki jelentésük szerint Ukrajna szerte katonai és energetikai célpontokra mértek csapást, amiért szerintük az ukránok terrortámadásokat hajtottak végre Oroszország területén.
Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz a legfontosabb feladat. Michael Martin az ír uniós elnökség első napján azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. Írország magyarországi nagykövete a külügyi bizottság ülésén arról beszélt, támogatni kell az európai vállalkozásokat, és garantálni kell az európai emberek biztonságát. Ambrus Robert összeállítása.
2025-ben a védelem volt középpontban, 2026 pedig a versenyképességével lesz, így vázolta fel az ír uniós elnökség előtt álló legfontosabb feladatokat az Európai Tanács elnöke. António Costa azt is egyértelművé tette, hogy a következő fél évben is támogatni kell Ukrajnát. On the battlefield, fordult a kocka a csatatéren az ukrán fegyveres erők bátorságának köszönhetően. Európa támogatása és az Oroszországra gyakorolt nyomás ebben döntő szerepet játszott, mondta António Costa. Azért fogunk dolgozni, hogy megerősítsük Európa globális szerepét. Erről beszélt az ír miniszterelnök. Michael Martin egyetértett António Costával abban, hogy minden lehetséges módon támogatni kell Ukrajnát és fokozni kell a nyomást Oroszországra. Az ír kormányfő ezt személyesen is elmondta az ukrán elnöknek. Volodymyr Zelenszkij Dublinban egyeztetett Ukrajna uniós csatlakozásáról. Azon fogunk dolgozni, hogy továbbra is biztosítsuk azt a politikai, pénzügyi és katonai támogatást, amire szüksége van Ukrajnának, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. Azon fogunk dolgozni, hogy folytassuk az Európai Unió támogatási kölcsönének folyósítását, mondta Michael Martin. Az ír kormányfő közölte, dolgoznak a 21. szankciós csomagon, amit később egy újabb követhet. Az ukrán elnök azt mondta, Ukrajna Európát is védi, ezért fontos az, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen. Gratulálok Írországnak az elnökséghez, ez mindig nagy felelősség, különösen most, amikor életeket és értékeket kell megvédenünk Oroszország Európa ellenes agressziójától, fogalmazott az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij köszönetet mondott az európai vezetőknek azért, hogy hivatalosan is elkezdődtek a tárgyalások Ukrajna csatlakozásáról. Az ukrán elnök arra számít, hogy az összes fejezetet megnyitja Brüsszel. Amikor Volodymyr Zelenszkij beszédében erre utalt, megszólította az Európai Tanács elnökét és rákérdezett, mire számíthat Ukrajna.
António, what do you think?
Talán, válaszolta António Costa. Itthon az Országgyűlés Külügyi Bizottságában az ír nagykövet ismertette az ír uniós elnökség célkitűzéseit. Meg kell erősíteni a vállalkozásokat, az európai értékeket és Európa biztonságát, összegzett Ragnar Almqvist. A nagykövet arról is beszélt, hogy Írország támogatja az új magyar kormány erőfeszítéseit az unió felé tett vállalásaiban, hogy Magyarország hozzájusson az uniós forrásokhoz.
Szigorítaná a migrációs szabályokat az Európai Néppárt, amely keményebb intézkedéseket sürget az illegális bevándorlás visszaszorításáért. Javaslatukban elutasítják a nagyszabású legalizációs programokat, így a spanyol amnestia programot, amellyel törvényesítik az évek óta engedély nélkül ott tartózkodó bevándorlók helyzetét. Részletek Brüsszelből Berek Patriciától.
Mostanra már több mint 1,2 millió bevándorló kért tartózkodási engedélyt Spanyolországban. A néppárt állásfoglalása sürgeti a kiegészítő védelmi státusz eltörlését, és azt is, hogy a tagállamoknak joguk legyen megtagadni az unió külső határain a menedékjogi eljárások lefolytatását, ha eszközként vetik be ellenük az illegális migrációt, és akkor is, ha biztonságos országokból próbálnak belépni az EU területére. A néppárti állásfoglalás szerint meg kell akadályozni a visszaéléseket az európai szociális rendszerekkel, és a juttatások feltételekkel legyen a jogszerű tartózkodás és a bevándorlók együttműködése. A néppárt európai stratégiát sürget a politikai iszlám kihívásának kezelésére, megkülönböztetve azt az iszlám békés gyakorlásától. A Juraktív kérdésére mit szól ehhez az Európai Bizottság, amelynek vezetője Ursula von der Leyen maga is a néppárt tagja, a szóvivő úgy válaszolt, politikai kérdésekben az uniós testület nem foglal állást.
11 év alatt csaknem 800 ezer afgán jött az európai közösségbe, mondta Szaifo Omar, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatója, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy becslések szerint az érkezők 40%-ának nincs iskolai végzettsége, 10%-a az anyanyelvén se tud írni-olvasni, ez pedig jelentősen megnehezíti a munkaerőpiaci integrációt, a helyzetet pedig súlyosbítja a gyakori bűnelkövetés.
A szakember a Kossuth Rádióban azzal összefüggésben, hogy uniós tisztségviselők Brüsszelben tárgyaltak az afganisztáni tálib kormány képviselőivel, arról beszélt, az Európán kívülről érkező migránsok közül az afgánoknak a legrosszabb az integrációja. Az uniós vezetés emiatt is dolgozik azon, hogy a bűnelkövetőket visszatoloncolja Afganisztánba.
Egyes európai országok, amelyek érintettek ebben a kérdésben, már úgy kezelik Afganisztán, minthogyha biztonságos lenne, legalábbis a bűnelkövetők kapcsán. Ezzel párhuzamosan azonban az Afganisztánból érkező menedékkérelmeknek hozzávetőleg 70%-át pozitívan bírálják el, hiszen nem tartják biztonságosnak Afganisztánt hivatalosan. Tehát végső soron ez most egy ilyen csapdahelyzet.
Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre.
Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról.
Két részletben kapják meg az idei 100 000 forintos iskolakezdési támogatást az érintettek, közölte a miniszterelnök.
Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a hozzájárulást a gyorsabb bevezetés érdekében meglévő rászorultsági jogosultságokhoz kötik, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők a tartósan beteg gyermekek, valamint a dobbantó programban és műhelyiskolában tanuló fiatalok kapják. Jogosultak a 100 000 forintos támogatásra az egyszülős családok, a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.
Az első részletet, 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, hogy a családok még a tanév kezdet előtt meg tudják vásárolni mindazt, amire valóban szükségük van. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg, amelyet továbbra is a gyermekek iskoláztatására lehet felhasználni. A támogatás, a 100 000 forintos támogatás adómentes lesz, és nem vonható végrehajtás alá. Ez a pénz a gyermekeké kell, hogy legyen. Számításaink szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által most bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatásban.
Jogi nem, de politikai hatása lehet a Velencei Bizottság delegációs megállapításának. A Súlyog Tamás köztársasági elnök eltávolítását célzó alkotmánymódosításról, mondta Latman Tamás, nemzetközi jogász a Kossuth Rádióban. Ma érkezik Budapestre az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó testülete.
A szakember szerint fontos lenne, hogy a kormány meghallgassa és beépítse későbbi döntés hozatalába a Velencei Bizottság véleményét, akkor is, ha az kritika. Ha támogatják az alkotmánymódosítást és azt elfogadják, azzal beszűkülne a köztársasági elnök mozgástere, az pedig precedens értékű lenne, tette hozzá Latman Tamás.
A magyar alkotmánytörténetben én ilyen megoldást még nem igazán láttam. Elvileg ez a köztársasági elnöknek a mozgásterét lényegében teljesen leszűkíti, hiszen hogyha a kétharmad megmondta, akkor az úgy van. Elképzelhetően tartom ugyanakkor, hogy Súlyog Tamás olyan politikai nyomás vagy lelkesítésnek lesz utána alanya, hogy meg lesz neki mondva, hogy ő itt harcolni akar, és akkor ő majd harcolni akar. Na, sok lehetősége nincsen, elképzelhető az, hogyha ezt egy egyén alapjogi problémaként azonosítjuk, akkor ő például a személyre szabott jogalkotása viszonylagos hatály miatt megpróbálhat keresgélni mondjuk egy tisztességes eljáráshoz való jogsérelme miatt egy eljárást a Strasbourg-i bíróságon.
Horváth P. András jogászt választotta meg az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A Tisza frakció jelöltjének feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása lesz. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
Az adatvédelmi szabályoknak megfelelő anonimizált önéletrajzot a bizottság tagjai e-mailben megkapták. A Tisza képviselőcsoport jelöltje dr. Horváth András, a Mi Hazánk képviselőcsoport jelöltje Virág Halmi Sarolta.
Ismertette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átmeneti vezetésére jelölteket a fideszes Szent Királyi Alexandra, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának elnöke. A bizottság Mi Hazánkos alelnöke a vita során azt kritizálta, hogy nem volt több idő a jelölt állításra. Szabad István szerint az átmeneti vezetőnek rá kell látnia a média működésére, és olyan képességekkel kell rendelkeznie, hogy át tudja látni az átszervezéssel járó jogi teendőket.
Én úgy gondolom, hogy mind a két jelölt, akiről most döntünk, teljesen alkalmasnak tűnik így áttekintésre, átolvasásra. Viszont rendkívül sajnálom, hogy nincs arra lehetőség, hogy itt legyenek velünk a jelöltek, és meg tudjuk őket kérdezni.
Radnai Márka Tisza képviselője a közmédiával kapcsolatban úgy fogalmazott, olyan szégyenfoltról van szó, amit helyre kell tenni, amellyel kapcsolatban a bizottsági alelnök szerint nem politikai, hanem társadalmi nyomás van. Hangsúlyozta, most átmeneti időszakra választanak vezetőt, akinek fő feladata az intézmény jogi és működésbeli átvilágítása lesz.
A nyílt pályázat, ami valódi társadalmi egyeztetés és szakmai egyeztetés útján fog végigmenni, az új vezetőnek a kiválasztása az nagyon fontos, hogy időt hagyjunk, és valóban fontos lehet, hogy legyen személyes meghallgatása is annak a szakmai vezetésnek, de most azon az állásponton vagyunk, hogy minél gyorsabban találjunk egy átmeneti vezetőt.
Csibi Krisztina, aki a Fidesz képviseletében volt jelen, a többi között azt hiányolta, hogy a bizottság nem dolgozott ki eljárásrendet a kiválasztásra.
Hogy nem nagyon értem, nem is azt, hogy egy héten belül összehívtok, ez természetes, hiszen ez a munkánk és rugalmasak vagyunk ezen a téren, hanem inkább az, hogy a személyeket nem tudtuk itt megismerni, nem tudtunk nekik kérdéseket feltenni arra vonatkozólag, hogy hogyan képzelik el a jövőbeli munkájukat.
Az eljárás módja miatt nem állított jelöltet a Fidesz és a KDNP. Erről már Szentkirályi Alexandra, a Művelődési Bizottság elnöke beszélt.
Egyáltalán nem felel meg se az átlátható, se a felelős közjogi működésnek. Egy ekkora közmédia átalakítás átmeneti időszakára több ezer munkavállaló sorsát, több 10 milliárd forint fölötti rendelkezés teljes felhatalmazással, egy áterőltetett gyors döntés személyes meghallgatás nélkül én a rendkívül problémásnak tartok.
A bizottság Horváth P. András pályázatát nyílt szavazással 7 igen és 4 nem mellett támogatta. A megválasztotta az ELTE jogi karán végzett ügyvédként dolgozik. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásáig július 26-áig látja el. Ezért a vezérigazgató egyhavi javadalmának 10%-át kapja meg. Horváth P. András a Duna Média szolgáltató vezetéséért az új vezérigazgató megválasztásáig felel.
1:04. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok, több mint 520 esetben kellett segítséget nyújtaniuk a tűzoltóknak. Szó volt arról, hogy mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. És hamarosan beszámolunk arról, hogy a rendőrség június 27-e és augusztus 31-e között országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokoll programot.
Déli krónika.
Megkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid azt írta, az ötrészes, óránként 160 kilométeres sebességre képes klimatizált vonatok a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalon biztosítják majd a Gyeshev Intercity szolgáltatását. A járművek festett kocsi szekrényei a Stadler szolnoki üzemében készülnek, az összeszerelést Lengyelországban végzik.
Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak.
A miniszter arról is beszámolt, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. A miniszter emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá tételére.
Július 1-én elkezdődött a Jótékony Hét, amelynek célja a civil szervezetek támogatása. Egy olyan új kezdeményezés, amelynek köszönhetően több webáruház és vállalkozás kínál kedvezményeket, miközben a vásárlások összegéből civil szervezetek adományokat kapnak. A szervezők a program alatt társadalmi összefogást szeretnék erősíteni. López Brigitta és Falucskai Ivett összeállítása.
Egész évben van egy úgynevezett támogatottam, aki az egyik utcában szokott üldögélni, és őt minden sétám alkalmából meg szoktam lepni, és én minden nap 200 forintot szoktam neki adni.
Előfordul, hogy ruhát is adományozunk. Például a feleségem szervezett óvodában használt ruhavásárt, és a maradék ruhákat elvittük egy családok átmeneti otthonának.
Szakértők szerint tudományos tények bizonyítják, hogy az adományozás növeli a boldogság hormon termelődését az agyban. A magyar lakosság csak nem 60%-a szokott adományozni. A legtöbb adakozás az ünnepekhez, főleg a karácsonyi ünnepkörhöz köthető. A civil szervezetek támogatására jött létre a Jótékony Hét, amely július 1-én kezdődött és 7-e éjfélig tart. A kezdeményezés lényege, hogy összekössék a vásárlókat, a vállalkozásokat és a civil szervezeteket. Az akcióban résztvevő webáruházak, cégek a vevőnek kuponkód használatával azonnali kedvezményt adnak. Közben a vásárlások értékének egy meghatározott részét felajánlják a vevő által kiválasztott szervezetnek. Számolt be a részletekről Szabó Zoltán, a Jótékony Hét szervezője.
A kuponkód az egy civil szervezethez kapcsolódik. Ehhez a kuponkódhoz sokféleképpen hozzájuthat egy magánszemély, egy vásárló, akár olyan módon, hogy már kapcsolatban áll egy civil szervezettel, akik biztatják arra, hogy használja ezt a vásárlásai során, akár a jótékony7.hu weboldalon meg tudják találni ezeket a kódokat. Ha ezt a kódot használom én vásárlóként egy vásárlás során, akkor azon kívül, hogy én magam is kedvezményhez jutok, és eldöntöm, hogy a vállalkozás általa előre deklarált módon és mértékben melyik civil szervezetet fogja pénzügyileg támogatni, miután én vásároltam. A pontos százalékokat előre meghatározzák a vállalkozások, a kedvezmény mértékét is és a támogatás mértékét is.
Az egyik kedvezményezett civil szervezet a Heti Betevő Egyesület. Lánci Éva, az egyesület társelnöke elmondta, a szervezet több mint 10 éve működik, önkéntesekkel dolgoznak, akiknek köszönhetően vasárnapi ebédet adnak.
Országszerte átlagosan heti 1000 embernek, több mint 1000 embernek tudunk igazi vasárnapi ebédet adni, amit gyakorlatilag kizárólag magánadományokból finanszírozunk, egy meleg főétel, egy házi sütemény, gyümölcs.
A jótékonysági hét próba jelleggel jövő hét keddig tart. A szervezők szeretnének hagyományt teremteni, és évente 2-3 alkalommal megtartani a programot, hogy az országos összefogássá váljon. A tervek szerint a következő alkalom novemberben lesz. A kezdeményezés részletei a jótékony7.hu weboldalon érhetők el.
Jelentős vízszint ingadozásokra és a mostanihoz hasonló kisvizes időszakokra továbbra is készülni kell a Velencei tónál, mondta Boromissza Zsombor, a MATE tájvédelmi és élővilágvédelmi szakértője, aki szerint a többi között az elmúlt évek csapadékhiánya és a tó adottságai miatt előfordulhat az is, hogy kiszárad a tó.
A szakember a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az elmúlt évtizedekben a Velencei tó környékét az üdülés érdekében szabályozták, ehhez azonban a természet láthatóan nem tudott alkalmazkodni. Boromissza Zsombor szerint a jelenlegi tájhasználatot felül kell vizsgálni.
Az üdülés turizmust sem kell elengedni, inkább olyan használatokat kell erősíteni, amelyek rugalmasabban viselik, hogyha itt ingadozik a vízállás. Mondok egy-két példát. Most is nagyon népszerű a tó körbe kerékpározása, ez alapvetően a szezont is meghatározza a vendéglátásban. Ez érzékelhető, hogy a tó önmagában, mint vonzás tényező, anélkül, hogy belemennénk, tud vonzó lenni. Vagy például erősíthető az ökoturizmus, ami a természet megfigyelésére alapul, és most látható is, hogy a természet elkezdett erősödni bizonyos szempontból a Velencei tavon. Illetve vannak olyan vízisportok, amelyek nem igényelnek nagy vízszintet, most is nagyon népszerű például a szapozás.
Úgynevezett szellemraktárakat számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A közúti ellenőrzési rendszer adatait vizsgálva derült fény a gyanús lerakatokra, amelyeknek semmilyen adóügyi papírja nem volt, számolt be a részletekről a NAV szóvivője. Rincmájer Szilvia hozzátette, a revizorok jelentős mennyiségű feketén beszerzett árut, illegális munkásokat és fiktív számlákat találtak a 3 kőbányai raktárban, amelyeket bezártak.
A benne lévő árut azt lefoglalták, sok terméknél az is felmerült, mivel az áru eredete kétséges és ismert márkák jelzései szerepelnek a csomagoláson, itt föl kell keresni a tulajdonost is, és tőle megkérdezni, hogy esetleg a termék az nem hamis vagy hamisított, úgyhogy itt még további vizsgálat van folyamatban. Az adóügyi jogkövetkezmények pedig nagyon súlyosak ilyenkor, hogyha valakinél semmilyen adóügyi papír nincsen, semmilyen adóügyi papírral hitelesen nem tudja igazolni az ott tárolt jelentős mennyiségű árunak az eredetét.
Kiemelkedően sok baleset történt az utakon az elmúlt három hétvégén. A rendőrség ezért június 27-e és augusztus 31-e között országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokoll programot. Víg András összeállítása.
Három fekete hétvége is volt a magyar utakon az elmúlt hónapban. Június 12-e és 14-e között 7 halálos baleset történt az országban, ezekben 14 ember halt meg. 19-e és 21-e között 6 balesetben 8-an vesztették életüket. A múlt hétvégén pedig 5 balesetben 9-en haltak meg. A három kánikulai hétvégének összesen 31 áldozata volt az utakon. A megszaporodott súlyos balesetek miatt az országos rendőrfőkapitány az egész országra kiterjedő fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést rendelt el június 27-e és augusztus 31-e között. Mondja Dávid Mónika, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársa.
Ennek az a célja, hogy minél több rendőri erőt csoportosítsunk, azokra a helyekre, ahol Magyarország területén legforgalmasabb az a közlekedés, legforgalmasabb útszakaszain, balesetveszélyes csomópontokban, illetve azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb ember megjelenésére számítani lehet. Ezeken a helyeken kiemelten ott lesznek kollégáink, hogy segítsék a forgalmat.
Az akcióban a rendőrség az összes rendelkezésére álló sebességmérő készülékét beveti, mondja Oberling József ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának egykori vezetője.
300 közeli az eszközök készülékek száma, és ezeknek a karbantartása folyamatos, tehát nagyon ritka az a pillanat, hogy javításra váró készülék azért nem működik, mert még nem került sor a javítására, tehát 300 körüli működő eszköz, és mindegyik dolgozik.
A rendőrök munkáját több mint 50 drón is segíti. Ezekkel a forgalmat figyelik majd, és a haladás közben elkövetett szabálysértéseket, például az elsőbbség meg nem adását, a záróvonal átlépését és a kötelező haladási irány megsértését dokumentálják majd.
Elmenekült a helyszínről egy autó sofőrje, miután összeütközött egy helyközi autóbusszal Sopronban.
Az autó fennakadt egy kerítésen, a buszon 4 utaztak, az autóban 2 ültek, sérültekről nem érkeztek hírek, a baleset körülményeit vizsgálják.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és a Biatorbágy között, különösen Tata, Tatabánya és Óbarok térségében torlódtak fel a járművek. Baleset történt az M1-esen Győr felé a 30-as kilométernél, ahol lezárták a belső sávot. Több kilométer hosszan kell arra szolgatni. Baleset történt a 3-as főúton Füzesabony és Mezőkövest között, Szihalom nyugati határában a főutat lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! Budapesten forgalomkorlátozásra kell számítani a Mester utcában a Tinódi utca közelében veszélyelhárítás miatt. Pótlóbusz jár az 51-a villamos helyett a teljes vonalon. Nem közlekedik a 2B, a 23-as és a 24-es villamos egy-egy szakaszon. A Nagyvárad tér és a Közvágó híd között pótlóbusszal utazhatnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Egy hidegfrontnak köszönhetően véget ért a napok óta tartó rendkívüli hőség. Jó, hogy jött az enyhülés, de megtépázták az országot a tegnapi viharok. Milyen lesz a folytatás? Fejős Ádám meteorológust kérdezem.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Marad a szeles idő, veszélyes időjárási jelenség nem várható. A következő pár napban biztosan nem fogunk aktuálisan meteorológiai rekordokról beszélni, mert hogy a hőmérséklet jóval közelebb került az átlagoshoz. Megjegyzem egyébként, sokat elárul a kánikuláról, hogy még így is fölötte vagyunk, hogy helyenként több mint 10 fokkal lehűlt a levegő. Ma legfeljebb 33, holnap napközben legfeljebb 32 fok várható. Egy gyenge érintő hidegfront hozhat majd holnap záporokat. Ma még az ország közép és keleti részein nagyobb számban lehet záporzivatar, hajnalra viszont lecseng a csapadék. Döntően 15-20 fok között lesz a minimum hőmérséklet a Balaton partján, a nagyvárosokban lehet melegebb, a völgyekben hidegebb, ahogyan ez lenni szokott. Éjszaka, illetve Hajnalban is lehet még élénk szél, de pénteken napközben tartósan, ráadásul több felé erős lesz az északi-északnyugati áramlás, helyenként egy-egy viharos széllökés előfordulhat. A Dunántúlon inkább 30 fok alatt, még a legtöbb helyen 30 fok körül lesz a csúcsérték. Szombaton vasárnap a csapadék valószínűsége jelentősen csökken, tehát kellemes, elviselhető nyári melegre készülhetünk, általában 20 fok alatti hőmérsékleti minimummal, sőt, inkább a 15 fok lesz a jellemző. Aztán hétfőn kedden erősödik a nappali felmelegedés, és szerdán érkezhet majd újabb hidegfront, természetesen csapadékkal és újabb széllökésekkel.
Köszönjük szépen, Ádám! Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Dancsó Mária és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
Sportkrónika.
Anglia, Belgium és az Egyesült Államok is már a 16 között a labdarúgó világbajnokságon. Nem jutott be az Európa Liga döntőjében női röplabda válogatottunk. Visszalépett a párostól Fucsovics Márton és Marozsán Fábián Wimbledonban. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A Kongói Demokratikus Köztársaság csak nem 70 percen át vezetett Anglia ellen a labdarúgó világbajnokságon, a 16 közéjutásért játszott találkozón Atlantában, de aztán Harry Kane kétszer is bevette az afrikaiak kapuját, és végül 2-1-re nyert az angol válogatott, amelynek következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. A Bayern München támadója ezzel megszerezte a tornán az 5., a világbajnokságokon pedig a 13. gólját, amivel megelőzte a brazil Pelét. Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált Seattle-ben, míg a másik társházigazda, Egyesült Államok több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál San Franciscóban. Belgium az Egyesült Államokkal méri a szerejét a 8. döntőben. Ma szintén a 16 közékerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália, Horvátország, 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A találkozókat az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Most hallgassák, hogyan értékelt Harry Kane a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni győzelem után.
Őrült meccs volt, és mindenek előtt egy nagyon szívós, jól szervezett csapat ellen játszottunk. Nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy korán gólt kaptunk, de az első ivószünet után magasabb fokozatba kapcsoltunk. A kapusuk viszont zseniális volt, hihetetlen védéseket mutatott be. Ezután már csak arról szólt a játék, hogy hajthatatlanul mentünk előre. Beszéltünk arról, hogy bárkiből lehet hős, bármelyikünk megvillanhat. Szerencsére ez most az én napom volt.
Harry Kane után következzen a Kongói Demokratikus Köztársaság labdarúgó válogatottjának kapusa, a több bravúrt is bemutató Lionel Mbassi véleménye a mérkőzésről.
Ideges vagyok, mert a végsőkig küzdöttünk, és közel voltunk a bravúrhoz, amely ezúttal nem sikerült. Pozitív képet akartunk festeni Afrikáról és az országunkról, és feltenni a világ labdarúgásának térképére a hazánkat. 4 évig kőkeményen dolgoztunk azért, hogy itt legyünk, és úgy gondolom, hogy én is a legjobb tudásom szerint segítettem a csapatot. Szerettünk volna még messzebb jutni, de így is büszkék vagyunk, hiszen elértük a célunkat azzal, hogy történetünk második VB-jén, az 1974-es pont nélküli szereplés után most tovább jutottunk a csoportból.
A kapus Lionel Mbassi mellett a kongóiakat irányító Sébastien de Sabre is megszólalt a meccs után. A francia szakember így összegzett az Anglia elleni vereséget követően.
Csalódottak vagyunk, hittünk a továbbjutásban. Jó meccset játszottunk még akkor is, ha a végén a világ egyik legjobb játékosa lőtt nekünk 2 gólt. Gratulálok a játékosaimnak, mert remekül helytáltak ezen a tornán, az ilyen magas szintű csapatok ellen is. A végén egy kis tapasztalat hiányzott, hogy kihúzzuk, de ilyen a futball, ebből is lehet tanulni.
Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált Seattle-ben. Belgium az Egyesült Államokkal méri össze majd erejét a labdarúgó VB 8-at döntőjében. A találkozó után a belgák első góljának szerzője Romelu Lukaku mondta el véleményét csapata teljesítményéről.
Két gólos hátrányban valósággal padlóra kerültünk, de ezután megmutattuk a karakterünket. Pontosan erre van szükség az ilyen típusú meccseken, mert Szenegál technikailag, fizikailag és taktikailag is a torna egyik legjobb csapata. Nagyon nehéz dolgunk volt, de aztán nagyobb intenzitással kezdtünk el letámadni, amivel labdákat szereztünk, ettől pedig megéreztük, milyennek is kell lenni a csapat szellemnek. Ezek után sikerült is nyernünk.
Romelu Lukaku mellett a szenegáliak védője Moussa Niakate is megszólalt a belgák ellen elveszített mérkőzés után. Az Olympique Lyon játékosa értetően rendkívül csalódottan nyilatkozott.
Őszintén szólva nem igazán tudom, mit mondjak. Ahogy a csapat többi tagja, ahogy mindenki az öltözőben, úgy én is azt éreztem, hogy most nagyon nehéz a hangulat. Teljesen összetörtünk az öltözőben, mert mindent beleadtunk. Ennyi. Tényleg mindent megtettünk. Persze hibáztunk is, mert különben továbbítottunk volna a következő fordulóba. Miután megnyertük az Afrikai Nemzetek Kupáját, szerettünk volna egy fantasztikus világbajnoki szereplésre örömet szerezni a szurkolóinknak. A csapat 100%-ig elszánt volt arra, hogy valami rendkívülit vigyen véghez. De végül a torna 4 mérkőzését tekintve nem tudtuk felnőni a feladathoz. Ma sokkal jobban játszottunk, mint az előző meccseken, ezért is vezettünk 2-0-ra egy rendkívül erős belga válogatott ellen. De tudják, hogyan alakult a mérkőzés hátralévő része. Kaptunk 2 gólt, és aztán a hosszabbításban még egyet. Ez csalódáskeltő. Óriási csalódás. El sem tudom képzelni, mit érezhetnek most a szenegáli emberek Dakarban, és az ország minden részén, illetve a világban. Azt hiszem, 5 hónappal ezelőtt büszkévé tettük őket, de őszintén szólva úgy érzem, ma cserben hagytuk őket. Nem szeretnék bocsánatot kérni, mert ez a sport része, és van, amiért nem kell elnézést kérni. De osztozunk a csalódottságukban, és valóban sokkal jobban szerettünk volna teljesíteni. A szomorúságunk mérhetetlen.
A társházigazda Egyesült Államok válogatottja is a 16 között folytathatja a labdarúgó világbajnokságot, mivel több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0 jobbnak bizonyult Bosznia-Hercegovinánál San Franciscóban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
Már a mérkős elején is dominánsan lépett fel az amerikai válogatott, bár nem volt látványos a játékuk, azért mindvégig az ellenfél térfelén tartották a labdát, amikor a bosnyákoknál volt a játékszer, akkor magas letámadással próbálták megzavarni őket. A bosnyák válogatott kizárólag kontratámadásokra rendezkedett be, de azokban is nagyon-nagyon sok pontatlanság volt, ráadásul a két éket, Demirovicsot és Dzsekót egészen visszahúzták a saját térfelük közepére, tehát nem is volt nagyon kire felpasszolni a labdát, a bosnyák támadó játék nagyon nem működött. Jött az amerikai gól, rögtön egy letámadás utáni labdaszerzéssel. Az volt az embernek az érzése, hogy a bosnyákok változtatnak valamit, pláne amikor jött a kiállítás, amely fordulópont lehetett volna. A kiállítás utáni időszakban a bosnyák válogatott nem rendelkezett véleményem szerint olyan kvalitású játékosokkal, hogy ezt a szervezett amerikai védelmet túlfutballozták volna, viszont az amerikai válogatott meg nem kizárólag a védekezéssel törődött, hanem tisztában voltak azzal, hogy több energiabefektetés kell, többet kell futni a kiállított játékosuk helyett is, de nem lehet ezt a mérkőzést csak kizárólag védekezéssel lehozni, és ennek érdekében nagyon veszélyes kontratámadásokat, sőt, a góljuk után, amikor meg 2 góllal vezettek 2-0-nál, kifejezetten bizonyos időszakokban a mérkőzésnek eldugták a labdát emberhátrányban is. Tehát érezni lehetett, hogy nagyon-nagyon egyben van ez az amerikai csapat, nagyon-nagyon komoly csapategységgel rendelkeznek, nagyon magas a kohézió, és bizony vannak minőségi futballistáik, csak ezen a mérkőzésen extra teljesítményt nyújtott, tehát egészen elképesztő, amit mind futómennyiségben, mind pedig kvalitásban a pályára felvitt, és ki kell emelni McKennie-t is, hiszen mindig ott volt, ahol a labda, nagyon-nagyon sokat vett részt a támadójátékban is, és rengeteget dolgozott a középpályán. A bosnyák válogatottnak szerintem nem volt meg a képessége arra, hogy ezt a mérkőzést akár még emberelőnyben is megfordítsa, az amerikai válogatott pedig mind kvalitásban, mind csapategységben előttük áll.
Most az amerikaiak hátvédjének, Chris Richardsnak a találkozó utáni gondolatait hallják.
Szerintem ez jól megmutatta, milyen erős ez a csapat. Amikor emberhátrányba kerültünk, senki sem esett pánikba. A kiállítás szerencsétlenül alakult, de ezen már nem tudunk változtatni. Megyünk tovább, és szerintem nagyon fontos volt, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. A haba tortán pedig Malik szabad rúgás gólja volt. Összességében ez semmiképpen sem volt tökéletes nap, de a mi napunk volt.
A bosnyákok szövetségi kapitánya Szergej Bárbar ez reálisan értékelt az Egyesült Államok elleni vereséget követően.
Nekako imao sam stvarno prvo probleme, vrlo dobar osjećaj, dobro smo ušli.
Az első fél időben jó érzésem volt, mert jól kezdtük a mérkőzést. Több ígéretes helyzetet is kialakítottunk, és mi irányítottuk a játékot. Aztán egy hiba után gólt kaptunk. Az ilyen balszerencsés dolgok előfordulnak, de ezen a szinten az ellenfél azonnal megbünteti őket. A labda irányt változtatott, így a kapusunknak már nem volt esélye védeni. Ennek ellenére megvolt bennünk az elszántság, és láttuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt az ellenféllel. Képesek voltunk megvalósítani az elképzeléseinket, különösen a kiállítás után. De a lényeg az, hogy Olaszország, Wales és Románia legyőzése nem történik meg minden nap. El kell ismernünk, hogy ezúttal nem jártunk sikerrel. Közvetlenül a mérkőzés után azt mondtam a játékosoknak, hogy rendkívül büszke vagyok rájuk. Meghatódtam, és azt is mondtam nekik, hogy ünnepeljünk. Ilyen az élet, és ilyen a futball is, különösen egy ekkora tornán. Emelt fővel kell tovább mennünk, mert ebből lehet építkezni, és még sokat fejlődhetünk.
Ma szintén 16 közéjutásért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália, Horvátország 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A találkozókat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Az osztrákok szövetségi kapitánya, a német Ralf Rangnick így várja az osztrák a spanyolok elleni mérkőzést.
Ezen a világbajnokságon a spanyolok lesznek az első európai ellenfelünk. Eddig ugyanis csak a kontinensen kívüli csapatokkal játszottunk. Ha azonban megnézzük a többi mérkőzést, a Svédország-Franciaország találkozó kivételével nagyon szoros csatákat láthattunk. Izgalmasak voltak az összecsapások egészen az utolsó másodpercig, és született egy-két nagy meglepetés is. Mi pedig azt szeretnénk elérni, hogy ez a mérkőzés is ilyen szoros legyen.
Az Ausztriában edzőtáborozó Ferencváros Bambidele Yusuf góljával 1-0-ra győzött az azeri Karabak ellen az Európa Liga selejtező előtti utolsó felkészülési mérkőzésén. Az olasz másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Sampdoria szerződtette a Ferencvárostól távozó Stefan Gartenmant, a 29 éves svájci válogatott védő 2 éves szerződést kötött a genovai klubbal.
Nemzeti Sportkrónika.
Nem jutott be az Európa Liga fináléjába a magyar női röplabda válogatott, mivel a hazai 3-2-es vereség után az elődöntő idegenbeli visszavágóján 3-1-re kapott ki Svédországtól Örebróban. Visszalépett a Fucsovics Márton Marozsán Fábián 2-es a Wimbledoni tenisztorna páros versenyétől, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában. Udvardi Pannának viszont szurkolhatunk, mivel ma kora délután a párosok mezőnyében a holland Isabelle Haferlág oldalán lép pályára egy amerikai-ukrán dúó ellen a nyitókörben. Dubej Debora a Győr női kosárlabda együttesétől az NB1-ben legutóbb 6. helyen végző budapesti klubhoz a csatához igazolt. A 29 éves játékos májusban elköszönt a válogatottól, amely a 2023-as EB negyed döntőt az ő kosarával nyerte meg Ljubljanában, és végül a 4. helyen végzett. A bedobó márciusban az isztambuli világbajnoki selejtező tornán meghatározó szerepet játszott abban, hogy nemzeti csapatunk 28 év után ismét kijutott a világbajnokság. Távozik a Ferencvárostól Székely Zója, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. Azt egyelőre nem tudni, hogy a sportoló hol folytatja pályafutását. Kedves hallgatóink, Sportkrónikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. július 2-án. A Duna a hazai szakaszán Dunaújvárosig árad, lejjebb apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 25,2 Celsius fok, Budapestnél 26,8, Mohácsnál 28,1 fok. A mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Gönnyű 51 cm 15%, Komárom 88-12, Esztergom 51-9, Nagymaros mínusz 5 cm 8%, Budapest 91-7, Dunaújváros mínusz 43-5, Dunaföldvár mínusz 163-4, Paks mínusz 52-5, Dombori mínusz 22-6, Baja 74-5, Mohács 93 cm 5%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 36 gázló van. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin.
Arába Szent Gotthárdnál mínusz 107 cm 1%, Győr 201,23, Marcal Moricida mínusz 41,10, Ipoly Nógrádszakál 26,3, Sió Simontornya 113,15, Mura Letenye 112,14, Dráva Őrtilos mínusz 18 cm 25%, Dráva Szabolcs 3 cm 9%. A Tisza a hazai szakaszán vásáros naményig enyhén árad, lejjebb stagnáló, illetve enyhén apadó vízállásokat mérnek. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 25,5 Celsius fok, Tokajnál 28,6, Szolnoknál 28,6, Szegednél 26,7 Celsius fok. A mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 222 cm 4%, Vásárosnamény mínusz 218,1, Záhony mínusz 345,2, Dombrád mínusz 1,19, Tokaj 466,58, Tiszalökalsó mínusz 64,26, Tiszafüred 551,70, Kisköre felső 737 cm 63%, Kisköre alsó mínusz 342 cm 0%, Szolnok mínusz 300 cm 0%, Csongrád mínusz 174,13, Szeged 80 cm 26%. Gázló viszonyok a Tiszán 403,2-403,1 folyamkilométer között, 0 cm, szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. 355,1-354,9 folyamkilométer között 96 cm, szélessége 40 méter, hosszúsága 200 méter. 297,296,3 folyamkilométer között 50 cm, szélessége 40 méter, hosszúsága 700 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 135 cm 1%, Csenger mínusz 137,2, Kraszna alsó szopor 34,6, Ágerdő-Major 125,22, Bodrog Felső-Berecki 185,22, Sárospatak 220,30, Sajó-Beretke 54,9, Sajó-Püspöki 27 cm 6%, Felső-Zsolca 1 cm 3%, Hernád Abos-Kőszeg 131,6, Hidas-Németi mínusz 98 cm 6%, Gesztely mínusz 8 cm 4%, Zagyva Apc 34, Jásztelek 136 cm 11%, Berettyó Szalárd 110,3, Berettyújfalu mínusz 111 cm 8%, Szeghalom 196,35, Sebeskörös csúcsa 2 cm 11%, Nagyvárad 34,5, Körösszakál mínusz 202 cm 1%, Fekete Körös Belényes 17-12, Tenke 71,8, Ant 52 cm 14%, Remete 291 cm 38%, Fehér Körös Gyula 136,35, Kettős Körös Békés 89,21, Hármas Körös Kunszent Márton mínusz 165,6. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 73 cm 38%, vízmélysége 321 cm, hőfok a Siófoknál nem jelentett. A Velencei tó Agárdnál vízszintje és mederteltsége 48 cm 0%, hőfoka nem jelentett. A Fertőtó Fertőrákosnál vízszintje és mederteltsége 35 cm 39%, hőfoka nem jelentett.
Műsor ajánlott.
Mit szól hozzá? Mit gondol róla? Egyáltalán hallotta? Jó napot, Magyarország! Minden hétköznap a 16 órai krónika után a Kossuth Rádióban. Az adásban hallgatóink véleményére számítunk a világ és Magyarország fontos, vagy éppen érdekes történéseivel kapcsolatban. Telefonszámunk, amely a 061-es és 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200. SMS számunk 0630 9666. Jó napot, Magyarország! A műsor, amelyben öné a szó.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással.